Kedves testvérek, mai igénket a Kolosszébeliekhez írott levél második fejezetében találjuk, az első három versben. Akarom, hogy tudtotokra legyen, milyen nagy tusakodásom van ti érettetek, és azokért, akik Laodiceában vannak, és mindazokért, akik nem láttak engem személy szerint e testben, hogy vigasztalást vegyen az ő szívük, egybeköttetve a szeretetben, és hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya, és a Krisztus ama titkának megismerésére, amelyben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve. Ez a három vers a kijelölt igénk, és a Krisztussal való közösségben elérhető bölcsességnek az útjáról kellene néhány szót szólanunk. Egyszer egy külföldi vendég próbált meggyőzni arról, hogy milyen veszedelmes dolog az értelem, és mennyire fontos, hogy csak a szívünk égjen az Úrért. És sejtve, hogy milyen probléma az, ami az ő gondolkodását befedi, éppen ezt a verset, hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, állítottam szembe az ő véleményével, amelyben minden értelmi gondolkodást és igyekezetet eleve helytelennek és hiába valónak ítélt. Aztán hosszabb beszélgetésünk alakult ki, máig se tudom, hogy sikerült-e őt egészen meggyőznöm látásának a helytelenségéről, de az biztos, hogy engem meg se kísértett az a gondolat, ami ő belőle megfogalmazódott, állítva, hogy csak a szívbeli lelkesedés a döntő. Úgy gondolta, hogy ez a Szentlélek munkája, és az értelmünk ellensége a hitnek, és Istennel való közösségünknek. Hát hogyan is állunk ezen a területen? Tény, hogyha például Péter apostolnak a tanácsát leveleiben követhető véleményét vizsgáljuk meg, akkor azt találjuk például az első levelének a második részében, hogy levetve minden gonoszságot, minden álnokságot és képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Milyen fontosnak látja az apostol a lelki növekedést. Természetesen a tejnek az italával kezdődik el a táplálkozás, az újszülött gyereknek nem lehet a szájába szalonnát dugni, bár egy kis gyermek átélte, mert azt mondta az édesanyja, hogy úgy látszott a tekintetén, hogy kívánja, mikor az édesanyja ott valami szalonnával bíbelődött. És beletett a szájába, nem tudom, hogy hogy élte át a kicsi, nem volt-e valami nagyon kellemetlen következménye. Megvan annak az értelme, hogy kezdetben csak is a tej az, ami után egy picin gyermek vágyakozik, és nem szabad neki valami keményebb eledelt adni. De aztán eljön az az idő, amikor baj, ha csak a tej után vágyakozik, és nem kap más táplálékot. Például a zsidókhoz írt levélben egyenesen az 5. fejezetben azt olvassuk, hogy milyen károsnak ítéli a zsidókhoz írt levél írója, hogyha valaki megállapodik ezen a szinten, és nem megy tovább, azt találjuk az 5. fejezetben, hogy nekünk a Melkisédek rendje szerint való főpapról, ami urunkról sok és nehezen megmagyarázható mondanivalónk van. Miért? Miért olyan nehéz? Azt olvassuk itt a 11. versben, mivel restek, lusták lettetek a hallásra, mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket. Olyanok lettetek, akiknek tejre van szükségetek, és nem kemény eledelre. Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazság beszédeiben, mivel hogy kiskorú. Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek mi voltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és a rossz között való különbségtételre. Hol tartok én? Mire van szükségem nekem? Nem árt, hogyha ezt megkérdezzük magunktól. Tejecskére vágyok. Egy időben, ahogy mondtam már, annak van az ideje, az aktualitása. De mióta táplálkozom én a tejjel? Még mindig nem léptem tovább, pedig kellett volna, pedig lehetett volna, pedig elvárta volna valaki, aki gondol rám, aki törődik velem, akinek fontos a lelki állapotom, de az is, hogy növekedjek a kegyelemben, és a mi Urunk Jézus Krisztus ismeretében, ahogyan erről is beszél a Szentírás. Egyszer egy nagyon kedves, csendes hétre mentünk el, és ott a nyilvános ige hirdetések után az volt a szokás azon a csendes héten, hogy kisebb csoportokban külön is lelki érettségünknek vagy éretlenségünknek megfelelően bizonyos témákról folyt a további beszélgetés. És egyszer csak észreveszem ám, hogy egy barátunkat, aki egy kedves, nagyon lelkes, hívő ember volt, izraelita lévén jutott hitre, és nagyon szerette az Úr Jézust, látom ám, hogy az első csoportba jelentkezett, és ott foglal helyet. És mondom neki, őt is Tibornak hívták, hogy Tibor, te mit keresel ebbe az első csoportba? Tudod, azt mondja, azért jövök ide, mert itt a kezdőkkel foglalkoznak, és itt biztos, hogy sok szó esik az Úr Jézusról, mert ő vele kezdődik minden, és én vágyakozom minél többet hallani az Úr Jézusról. Nagyon szerettem őt, meg sokszor jó beszélgetésünk volt egymással, de láttam, hogy ő azért hajlamos arra, hogy megmaradjon bizonyos kezdeti stádiumban. És ezt abból is láttam, hogy olykor elmondta, hogy már megint durva voltam a feleségemmel, pedig olyan rettenetes ereje volt, hogyha ő durva volt valakivel, hát az igencsak megemlegethette. Olyan tenyere volt, hogy egyszer, amikor a maga mentésére csak úgy találomra ellódította a kézfejét, hogy lerázza magáról azt a támadót, akit eleinte úgy került vele kapcsolatba, hogy egy másik emberrel verekedett. És ő elválasztotta a verekedőket egymástól, és erre mind a két verekedő ő neki támadt, míg aztán egy kívülálló mondta, hogy hát ne hagyja magát, fiatalember, hát miért hagyja? És akkor csak úgy találomra odalódította az öklét az egyik támadónak, és amikor kijött a rendőrorvos, mert azt is kihívták ennek a verekedésének a tisztázására, az megállapította, hogy egy vasdarabbal törték be annak a szegény áldozatnak az arcát. De amikor ő megmutatta a tenyerét, meg az öklét, akkor a rendőrorvos megállapította, hogy ez volt tényleg az a vasdarab, amivel ez a törés végbe ment. Nos, ilyen tenyere, ilyen ökle volt, és ha neki arról kellett panaszkodni, hogy megint durva voltam a feleségemmel, akkor gyanakodott az ember, hogy ott annak a szegény asszonynak kellett, hogy borogassa az arcát, vagy ki tudja, hol érte őt a férjének a durvasága. Szerette az Úr Jézust, és hihető volt, ahogy róla beszélt, de bizonyos dolgoktól valahogy nehezen akart megszabadulni, amiben pedig neki is lett volna feladata. Rajta is volt, hogy van-e növekedés, vagy megáll a fejlődés egy bizonyos nem kívánatos szinten. Hát itt a zsidókhoz írt levél 5. részében is elsorolja aztán a levél írója, hogy mi mindenben kellett volna, hogy változás történjen az illetőknek az életében, akiknek már nem az Isten beszédeinek kezdő elemeire volt szükségünk. De egyáltalán tudatában vagyunk annak, hogy mik azok a dolgok, amelyek az Isten beszédeinek a kezdő elemeihez tartoznak, és amelyet meg kell tanulnunk, mint leckét. És nem szabad az Úrra hivatkozni, aki még mindig nem szabadított meg engem bizonyos dolgoktól. Azoktól a dolgoktól nem akar megszabadítani, amit nekem kell letenni, amit nekem kell megharcolni. Mikor az Úr Jézus azt mondja, hogy aki őt követni akarja, vegye fel az ő keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. Van olyan tévhit, hogy a mi keresztünk mondjuk a kellemetlen szomszéd, vagy valami olyan nehézség, ami próbára teszi az életünket. De nem, a kereszt valami olyan eszköz, ahol halál eset történik. A kereszt kivégző eszköz. Kinek kell meghalnia a kereszten? Az Úr Jézusnak? Ő már meghalt rajta. Neki nem kell még egyszer meghalnia. Ő már meghalt, sőt, helyettem is meghalt, amikor az én bűneim büntetését magára vette. Vagy a te bűneidnek a büntetését. Meghalt a mi bűneinkért. És feltámadott azért, mondja tovább Péter apostol, akinél ez olvasható, hogy mi megigazulhassunk. Mi az a megigazulás? Egy elmélet? A hitnek egy tárgya, ami nem történik meg, de Isten úgy tekint ránk, mintha megtörtént volna? Mert van ilyen balga vélemény. De bennem nincs semmi tisztelet az ilyenfajta okoskodással szembe. Nem úgy van, hogy Isten úgy tekint ránk, mintha megváltoztunk volna, ha ez nem történt meg, hanem a megigazulás, az Isten kegyelmének az a munkája, amely valóban változást munkál a jellemünkben. Az aktivitásunkban lesz aztán látható, a cselekedeteinkben tükröződik. Nekem is van hozzájárulásom ahhoz, hogy ez a megigazulás végbe menjen, mert Isten a szívemben elvégzi. Múltkor valakivel beszélgettünk, aki nagyon rossz anyagi helyzetben van, és nem jut főzni valóra a családnak, és egy legutóbbi beszélgetés alkalmában kiderült, hogy már 2 napja nem tudtak főzni, mert nem volt pénz, nem fizették ki a munkahelyén a családfőt, és így nem volt miből megvenni a szükséges ennivalót, amiből aztán az ebéd lett volna. De azért, amikor a látogató megérkezett, akkor dobta el az égő cigarettát, amit már szégyelt, hogy ő nem tud tőle megszabadulni, pedig hát állítólag ő már a szívébe fogadta az Úr Jézust, és ez egy olyan érdekes dolog, hogy sok minden megtörténhet a gyakorlati életünkben, ha befogadtuk őt, de nem a mi hozzájárulásunk nélkül. Nekem újból igent kell mondani rá, és az én rossz természetemet halálba adni. Melyik nap? Mikor? Vasárnap? Mielőtt megyek a gyülekezetbe? Vagy mikor? Mikor legyen az? Azt mondta az Úr Jézus, aki engem követni akar, vegye fel az ő keresztjét minden nap. Hát ez szörnyű. Ez nem kívánatos dolog. Ez nem olyan szép dolog, mint amit hallottunk, hogyha megtérünk, ha befogadjuk az Úr Jézust, akkor békesség és öröm költözik a szívben. Ez is igaz. Van békesség, sőt szeretet, sőt képesség arra, hogy szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség jellemezzen bennünket is. Nem csak azt a híres ige hirdetőt, akire talán úgy tekintek fel, hogy hát azért szeretnék olyan lenni, mint ő. Volt egy nagyon kedves és nagyon tehetséges ige hirdető. Az volt a rossz szokása, hogy úgy búcsúzott el sokszor tőlünk, légy jobb, mint én. Na de ez igaz? Ez komolyan mondta? Vagy egy provokatív alázatnak a kifejezése volt? Légy jobb, mint én. Nem, ő komolyan gondolta. Ő nem mérték. Ő egy a sok között, akinek az életében az Úr Jézus rendet csinálhatott. Sok mindent úgy, hogy elvett, más dolgokat úgy oldott meg, hogy erőt adott ahhoz, hogy az illető lerakja, megharcolja vele a harcot, ha kell minden nap az énjét, a büszke, belső embert a kereszten halálba adva. Vegye fel az ő keresztjét minden nap. Ez lehet a titka egy győzelmes életnek. És ha mégis kudarc ér, szabad oda menekülni az Úr szeretetébe akkor is, és szabad újból kérni az ő megtisztító erejét, de tedd meg, próbáld meg, sok mindent letehetsz, nem vagy hozzá kötve, nem vagy hozzá ragasztva rossz szokásaidhoz, nem, kinőhetsz ebből. Pál apostol úgy beszél a saját életéről, hogy ez nála sem ment könnyen. De amikor például a szeretetnek a himnuszáról beszél, amiben nem az Úr Jézus utolérhetetlen képét akarja megrajzolni, egy olyan életvitelt, amit úgyse érhetünk el ezen a földön. Nem ez volt Pálnak a célja, hiszen azt mondja, mielőtt neki kezd ennek a híres fejezetnek, ennek a gyönyörű leírásnak, azt mondja, hogy én most egy kiváltképpen való utat mutatok nektek. Vannak olyan utak, olyan vidéken haladnak, hogy gyönyörködünk abban az útban, meg főleg a környezetében. De azért az út nem arra való, nem az a legfőbb célja, hogy gyönyörködjünk benne, hanem az út mire való? Hogy elvigyen bennünket valahonnan, valahova. Az út az az idő, ami alatt mi bizonyos távolságot megtehetünk. Pedig az út anyagi dolgokból áll, nem időből, de miközben járunk rajta, valahonnan valahová jutunk. És Pál azt mondja, tessenek megnézni az 1 Korintus 12-nek a végét, az utolsó szavait. Én egy kivált képen való, tehát nem is akármilyen, nem is olyan utat, amelyiken csak botladozni lehet, orra esni újból, és sebeket kapni rajta. Nem. Ez egy járható út. Ez egy jó út. Érdemes igénybe venni. Egyszer egy egyetemen szó került valamelyik útról Európában, és azt mondta a tanár a diákoknak, uraim és hölgyeim, vagy lehet, hogy fordítva mondta, hogy hölgyeim és uraim, ez az út az egyik leghíresebb európai építmény, a legnagyobb forgalmú, de éppen azért, mert a legjobb út, a legnagyobb forgalom ezen van, mert ez a legjobb út. Hát mikor lesz az 1 Korintus 13 a mi számunkra a legforgalmasabb út, amin én is járok, te is jársz, mi is járunk, és másoknak is ezt ajánljuk, mert ez nem csodálni való, ez járni való. Egy kivált képen való út. Na de, én most nem reklámot csinálni akarok az 1 Korintus 13-nak, hanem van ebben a fejezetben, miután a szeretetet felmagasztalja, és alaposan kicsontozza, és minden részletében bemutatja ezt az utat, ami járható. Hanem van benne egy érdekes mai témánkhoz kapcsolódó rész, az 1 Korintus 13-nak a 11. versétől. Azt mondja itt Pál apostol, miután a szeretetet olyan nagyszerűen megmagyarázza. Lehet, hogy te arra gondolsz, hogy de hát nekem ez járhatatlan, akármilyen nagyszerű út, akárha ez lenne a legjobb út, mint az a bizonyos országút Európában, amiről ott az egyetemen szó esett. De én nem tudok járni, én gyermek vagyok. Azt mondja itt Pál apostol. Én is voltam gyermek, és amikor gyermek voltam, úgy szóltam, úgy beszéltem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Úgy értettem, mint gyermek. Miután pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Hát kedves testvérem, vannak gondok a gyakorlati keresztény életünkben? Még vannak dolgok, amiket el kell titkolni, el kell rejteni, jaj, észre ne vegye valaki, hogy én még itt tartok, hogy nálam ez még nem oldódott meg, de hát még az Úr nem oldotta meg. Az a baj, hogy Isten nem volt elég gondos, abban, ahogy segíteni szokta az övéit, vagy pedig kinyitotta az ajtót, de neked kellett volna kilépni. Eléd adta az utat, de neked kellett volna elindulni rajta. Ajánlott egy kivégző eszközt, hogy felvegyem, hogy felvedd a keresztet. Igen, ám de ez nem tetszett. Ha az Úr álomban elintézni azt a dolgot, amit nekem a viaskodásban kellene megharcolni, az lenne az igazi segítség, az lenne a nagyszerű. Én is voltam gyermek, mondja az apostol. Én is beszéltem butaságokat. Nekem is volt véleményem gyermeki fokon. És a dolgokat is úgy értettem, mint egy gyermek, aki ha fárasztónak érzi azt az útszakaszt, akkor nyafoghat, míg föl nem veszik őt, és nem viszik ölbe. Én is voltam gyermek, de lassan felnőttem, férfiúvá lettem, és bizonyos dolgokban meg kellett változzak, és akár tetszett, akár nem, én megváltoztam. És ha valaki meg akarja nézni, hogy Pál apostol onnan jött, tudok ajánlani sok olyan részt a Bibliából, az ő leveleiből, ahol elmondja, hogy milyen volt, de úgy beszél erről, mint ami akkor, amikor leírja, már a múlté, már lezárt dolog, már elintézett dolog, már nem tartozik az élet gyakorlatához. Lehet azon vitatkozni, hogy mennyire állhatunk meg, és mennyire szükséges, hogy eltenyereljünk, hogy elessünk, hogy Isten megalázzon minket. Vagy mennyire nem szükséges már, mert akkor is tudom, hogy milyen értéktelen vagyok Krisztus nélkül, és hol lennék én? Talán sehol, ha az ő irgalma elő nem kotort volna a szemétből. De mégis mondhatom, nem azért, mert nekem nagyszerű jellemem van, lehet, hogy egy nagyon utolsó figurája vagyok, lehet, hogy Pál nem szerénykedésből, hanem nagyon őszintén mondta, hogy a bűnösök közül első vagyok én, mert ez érthető úgy is, hogy időben ő volt a maga korában elsők között, aki rájött, hogy Krisztusba lehet kapaszkodni, de lehet úgy is érteni, hogy a legrosszabb volt. Nem lehetett rajta kapni, annál ügyesebb volt. Azért mondhatja, hogy a törvénybeli igazság oldaláról fedhetetlen voltam, de ugyanakkor például, ha elolvassuk a Tituszhoz írt levél harmadik részét, amit én most nem olvasok el, de akit érdekel, majd utána néz. Ott elmond olyan dolgokat önmagáról, hogyha egymás mellé tesszük ahhoz a kijelentéséhez, hogy a törvénybeli igazság oldaláról fethetetlen voltam, akkor nem egészen értjük, hogy ez hogy megy együtt ez a kettő. Hogy ilyen dolgok voltak az életében, mint amiről ott a Tituszhoz írott levél harmadik részében őszintén beszél. És ugyanakkor hogy lehet az, hogy nem lehetett beleakadni, nem lehetett fülön csípni, nem lehetett rajta kapni. Ügyesen kozmetikálta az életét, annélkül, hogy az a valóság lett volna. Pál apostol azt állítja a Kolosszébeli levélben, vegyen vigasztalást a ti szívetek, legyen egybekötve a szeretetben, de jussatok el az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára. Az Isten és az Atya és a Krisztus titkának ama megismerésére, amelyben a bölcsesség is és az ismeret minden kincse el van rejtve. Lehet előrelépni, lehet tovább haladni, lehet fejlődni a kegyelemben, a Krisztus szeretetében, a gyakorlati kereszténységben. Amikor rád nézhetnek más emberek is ravasz, kutató tekintettel, de rád tekinthetnek az angyalok is, ahogyan Pál a korintusiaknak ír erről, hogy mi látványossága lettünk a világnak, embereknek is, angyaloknak is, nem vagy egyedül. Már Jób is tudta, hogy az égben ott vannak az én tanúim, a barátai hamis vádakkal illethették, kegyetlen, irgalmatlan, rossz indulattal kritizálhatták az életét, és megnövelhették a bajait. De ő tudta, hogy a mennyekben, az egekben, fent az Úrnál biztos bizonyítéka van annak, hogy ő azokban, amikben vádolják, ártatlan. Egy nagyszerű út áll előttünk. Sok örömöt, jó tapasztalatokat kívánok az előttünk való hétre, ennek az útnak a járása közben. Amen.